Szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy itt vagyunk együtt Isten jelenlétében. Hallgathatjuk az ő igéjét, hallgathatjuk az ő beszédét, ami az ő ajkáról szól hozzánk. Egyenesen onnan az ő jelenlétéből, az ő mennyei jelenlétéből a mi szívünkig. Ennek tudatában hallgassuk most meg a mai igeszakaszunkat, Pál apostol efezusi leveléből, az efezusi gyülekezetnek írt levél első fejezetéből, a harmadiktól a 14. versig. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Imádkozzunk. Mindenható Atyánk, drága Urunk Jézus Krisztus, vigasztaló Szentlélek, köszönjük azt, hogy Te nem maradsz távol, hanem hívsz bennünket, hogy találkozzunk veled, hogy valóban a találkozás helyén, a találkozás pillanatát átélhessük. Kérünk, hogy nyisd meg a fülünket, nyisd meg a szívünket, érjen el hozzánk az, amivel ma gazdagítani akarsz bennünket. Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. A Facebookos beharangozóban két kérdést tettem fel. Az egyik így szólt, mit mondanánk annak, akit a legjobban szeretünk a világon? A másik pedig így szólt, kivel szeretnénk eltölteni az örökké valóságot? Na hát, nem tudom, ki gondolkodott ezen a két kérdésen, vagy ki gondolta arra, hogy majd én most megmondom, hogy ti kivel szeretnétek eltölteni az örökké valóságot? Nem fogom. Viszont magamról szívesen elmondom, hogy számomra mi lenne a válasz ezekre a kérdésekre. Hát, na, mit mondanék annak, akit a legjobban szeretek a világon? Most mondjuk úgy, hogy a top 5 személyből most válogatok, jó? A top 5 személy között, akit a legjobban szeretek a világon, mondjuk a feleségem ott van, gondolkodtam tegnap, hogy mit mondanék? És ami eszembe jutott, az volt, hogy hát most vagy én vagyok olyan remek fickó, vagy neki annyira rossz az ítélőképessége, hogy egy ilyen csodálatos nő hozzám akart jönni feleségül. És ezt mondanám neki. Zavarban van, idáig látom. Nem baj. De vagy a top 5-ből még hadd szemezgessek egy kicsit, köztük vannak a gyerekeim is. Ezt nem én találtam ki, ezt a gondolatot, én ezt egy kollégámtól hallottam, ültünk a vonaton, jöttünk hazafelé egy megbeszélésről, és mesélte azt, hogy időnként oda jön hozzá a kislánya, és azt mondja neki, hogy kérdezd meg, anya. Kérdezd meg. Mit? Nyilván ő tudta, hogy mit. És amióta elmondta nekem, hogy mit kérdez ilyenkor a gyerekeitől, azóta én is néha megkérdezem a gyerekeitől. Mit mondanék nekik, az én gyerekeimnek? Az most lett 6 éves a legnagyobbik gyermekem, a lányom. Szóval mondjuk, vegyük őt példának, ha az összes 6 éves lány közül a világon, összes 6 éves lány közül egyet választhatnék, szerinted kit választanék? Kit? Apa, kit? Téged. Vagy, ha az összes 3,5 éves lány közül egyet választhatnék, kérdezem a másodiktól, kit választanék? Hát téged. És az összes 8 hónapos fiú közül, ő még ezt nem kérdez, ő még ezt nem érti, de neki is azt mondanám, hogy téged választanának. Ezt mondanám. Mit mondanék azoknak, akiket a legjobban szeretek? Most ez volt a top 5-ből egy kis ízelítő. Na, mit? A második kérdésünk az úgy szólt, hogy kivel szeretném eltölteni az örökké valóságot? Hát igazából keresztényként, amikor arra gondolunk, hogy ki lesz a mi házastársunk, akkor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert nem 80 esztendőre választjuk, ahogy a Biblia 70 vagy 80 esztendő az ember élet. Nem, hát mi egy örökké valóságig választjuk a társunkat. Ami azért nem egy könnyű feladat. Azért szokott sikerülni az embereknek. Szóval aki még előtte van, az ne izguljon, mert azért lehet választani. Nagyon szerettem volna, nagyon vártam azt, hogy a feleségemmel töltsem ezt az életet, és az örök életet. Na mondjuk vele szeretném eltölteni. És mióta gyerekeim vannak, ők is felkerültek a listára. Jó lenne, ha ott lennének. Jó lenne. Egy örökké valóságig szeretnék velük kapcsolatban maradni. Na hát, nem tudom, biztos hallják itt félfüllel, amit mondok. Ezek nem szép szavak önmagukban, ezt tényleg őszintén mondom, ezt higgyétek el bemondásra. De ma is ilyen szép szavakról olvastunk a Bibliában. Pál apostol ilyen szép szavakat mondott. Ez a szakasz, van egy két versnyi kis nyúlfarknyi köszöntés, és aztán Pál apostol ezzel robbantja be ezt a levelet, amit most felolvastam. Ezzel az áldással, ezzel a magasztalással, dicsőítéssel, görögül eulógia. Ami egyszerűen annyit jelent, hogy jót mondok. Jó szó. Jót mondok. De mit mond? Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Itt van egy mondaton belül 3-szor benne van, hogy áldás, a szóismétlés. Szakmailag engem kicsit bosszan, de fogadjuk el Pál apostolnak. Nem, nyilván nem véletlenül ismétli ezt a szót. Sőt, pontosan azt akarja kifejezni, áldott az Isten, mert megáldott engem. Mit jelent ez? Én jót mondok az Istenről, mert ő jót mondott rólam. Most mi a különbség kettőnk között? Az, hogy amit Isten mond, az valóság. Amikor Isten jót mond rólad, az valósággá válik az életedben. Ezért mondjuk azt, hogy Isten áldása, ami az ember szájából csak néhány szép szó lenne, úgy mond, Isten szájából érkezve, az valóság. Isten szava cselekszik. Isten szava teremt. Isten, amikor jót mond az életedre, akkor jót teremt az életedben. És amikor Isten megáld téged, akkor te áldod őt. A te szavaid nem teremtik meg Isten valóságát, de kifejezik azt, amit te, amiben te gyönyörködsz. Ez az ige szakasz, a szív túláradása. Ezt mondta az egyik kommentár, így fogalmazta meg, hogy a szív túláradását látjuk, amint a kegyelem áldásaiért imádja Istent. És ennek a hosszú és bonyolult dicsőítésnek ez egy bonyolult dicsőítés, erre visszatérünk mindjárt. Ennek a bonyolult dicsőítésnek a középpontjában egy megdöbbentő kijelentés áll. Isten mindent azért tett, értünk, hogy mindörökké őt dicsérjük. Na hát, álljunk meg egy pillanatra. Isten mindent azért tett, hogy őt dicsérjük. Hogy dicsérjük őt. Mindent azért csinált, értünk. Milyen érzés ezt így a derültékből így hallani? Ez egy könnyen elfogadható? Vagy egy még így bemondásos alapon ezt így mennyire könnyű ezt elfogadni? Vagy kicsit gyanakvóan néztek, hogy ez most valóban így van ez? Mert ugye a beharangozóban azt írtam, hogy a végső reménységről fogunk ma beszélgetni. Miért ad nekünk reménységet az, hogy Isten mindent azért csinált, hogy mi majd őt megdicsérjük érte? De mielőtt még erre rátérnénk, azért, hogy jól értsük ezeket a gondolatokat, amikre mindjárt rátérünk, hadd mondjak néhány szót magáról az efezusi levélről, mert nagyon nem mindegy, hogy milyen levelet vezet be egy ilyen áldás. Ez egy bátorító és buzdító levél. Ez az alapvető jellemzője. Az egész efezusi levélnek a lényege, hogy bátorítja és buzdítja az olvasóit, a hallgatóit, a gyülekezetet Efezusban. A Jézus Krisztusban kapott, megszámlálhatatlan áldásra emlékezteti a hívőket. Ennek a levélnek ez a lényege, hogy emlékezteti a keresztényeket, így tehát bennünket is, hogy Isten mennyi jót tett velünk. Nem csupán azért emlékezteti a hívőket ez a levél, hogy aztán hálát adjunk érte, hanem azért is, hogy az áldásokhoz méltó módon éljenek a keresztények. Egészen világos módon ketté választható ez a levél, az első fele arról szól, hogy miért olyan jó nekünk ez, a második fele pedig arról szól, hogy hogyan tudunk ehhez méltó módon élni. Az pedig nagyon gyakorlatias az efezusi levél második fele. De hadd mondjam még egy információt erről a levélről, ez a levél a börtönben íródott. Pál börtönben volt, amikor azt mondta, hogy Isten elképzelhetetlenül sok áldással áldott meg bennünket. Ezt a börtöncellában írta le. Fogságban írta. Fogságban volt, amikor arra emlékeztette az efezusi gyülekezet egyáltalán nem gyötrelmektől sújtott tagjait, próbálta emlékeztetni arra, hogy nektek nagyon áldott az életetek. Nagyon áldott az életetek. Mondta ezt a börtönben. Nos, ezek az információk már rögtön egy kicsit más fényben, máshogy világítják meg ezt a magasztalást, ami egyébként az egész levél hangulatát meghatározza. Szóval, hogyha ennek a fényében olvassuk utána az efezusi levelet, akkor fogjuk kinyerni belőle azt az információt, amit igazából Pál igazából át akart adni. Érdekes módon, és nem véletlenül, ebben a magasztalásban rögtön megjelenik néhány nagyon fontos kulcsgondolat, amit aztán a levél ki fog bontani. Ezekre is rámutatnék most, hogy aztán még világosabb legyen, hogy miért ez az üzenetünk mára. Az egyik ilyen gondolat, ami nagyon hangsúlyos itt ebben a szakaszban, és aztán az egész levélben, az, hogy a keresztények Krisztusban vannak. Krisztusban lenni. Csak ebben a 11 versben olvashatjuk a következő példákat. Megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, mármint Krisztusban, a mi megváltásunk. Krisztusban egybefoglal mindeneket. Az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett, ő benne. Ő benne lettünk örököseivé is. Ő benne eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. Mit jelent az, hogy Krisztusban? Hogy mi Krisztusban vagyunk, és Krisztusban kapjuk és tapasztaljuk ezt? Azt jelenti, hogy Krisztus igazságába öltözve állunk Isten előtt. Miért fontos ez? Ez a hitünk egyik alapja. És nem időpocsékolást ezt kiemelni, hogy a mi hitünk alapja az, hogy Krisztus, aki tökéletes és büntelen életet élt, maximálisan megérdemelte volna, hogy belépjen a mennybe. De mi, akik egyáltalán nem tudunk tökéletes életet élni, mégis beléphetünk a mennybe, hogyha Krisztus igaz volta, igazsága, a miénk lesz. Úgy öltöztet föl minket Krisztus ebbe az igazságba, mint egy fehér ruhába, ami belépést biztosít nekünk Isten jelenlétébe. De nem csupán úgy, mint hogyha ez nem bitorlás. Ilyenkor nem bitoroljuk Jézusnak a tulajdonságait, vagy a helyzetét, hanem magunk válunk Krisztussal egyenértékű gyermekeivé Istennek. Az léphet be a mennybe, aki olyan szent, mint Krisztus. Ki olyan szent, mint Krisztus, akit Isten a gyermekévé fogad. És minket örökbe fogad az Isten. Isten gyermekei vagyunk. Létrejön ez a kapcsolat. Ami egyrészt már helyzetünk, valóságunk, jelen idő, másrészt viszont jövő idő is. Mert a Bibliában érezhető egy ilyen feszültség, hogy azt mondja nekünk, hogy szentek vagytok, és tökéletesek, aztán lapozunk 4 oldalt, és azt olvassuk, hogy legyetek szentek és tökéletesek. Na most akkor nem vagyunk. Azok vagyunk, de egyre inkább azzá kell válnunk. Isten már így tekint ránk, de ennek meg is kell valósulnia, és meg is kell látszania az életünkön. Az, hogy Isten gyermeke vagy, az egy tény. De akkor legyél is olyan. A második ilyen fontos kulcs az a titok fogalma. Ez a titok, azt mondja a 10. versben, illetve a 9. mert úgy tetszett Istennek, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát. Na, mi ez a titok? Ez a titok az, hogy Krisztusban, ugye, Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ezt a témát aztán a levél kifejti alaposan, mert ez azt jelenti, az egyik alapjelentése ennek az, hogy akárhonnan jössz, akárhonnan jössz, akárhonnan származol, Isten gyermeke lehetsz. És az ugye azért volt fontos ott és akkor, mert azt gondolták, hogy a zsidók, mivel hogy Isten választott népe, ők valamivel előrébb járnak a pogányokból lett keresztényektől, a pogány keresztényekhez képest. És azt mondja Pál, hogy nem, mert mindannyian egybe tartozunk, egybe foglal minket. Nem számít a származásunk. És egyébként ne higgyük azt, hogy ez egy, nem tudom, idejét múlt kérdés. Szerintem biztosan tudnánk mi is a saját életünkből, vagy a körülöttünk élők életéből, a világból olyan példát, amikor a származás valamiféle hátrányt jelent. És most nem is kell feltétlenül mondjuk népcsoportokra gondolni, de mondjuk családra, családi helyzetre. Most Isten azt mondja ebben a levélben, hogy akárhonnan származol, akármilyen családból jössz, ugyanolyan gyermeke vagy Istennek, mint minden más keresztény. Még akkor is, hogyha azt se tudod, hogy az a másik keresztény mit csinál, mert nem érted, mert ő már születésétől fogva szívta magába az igazságot, meg az igazságot szépen körül bástyázó kis szokásokat. És azt se tudod, hogy mit kéne csinálni. Felüljél, vagy leálljál, vagy mit csináljál, hogyan kéne mozgolódni, hogyan kéne viselkedni. Teljesen mindegy, hogy honnan származol, Isten gyermeke vagy. És egységben vagy a testvéreiddel, és egységben vagy az Isteneddel is. Mert hogy ezt az egységet a 4. fejezet egy egészen erőteljes módon fejezi ki számunkra, a test képével. Azt mondja, hogy minden egyes ember aki Krisztus követője, Krisztus testének a tagja. De ennek a testnek a feje maga Krisztus. Nem csak a keresztényekkel vagyunk egyek. Nem arról van szó, hogy mi így egy csapatot alkotunk, és akkor itt teszünk-veszünk, Isten meg instruál, hanem egy testet alkotunk Jézussal is. És ő a test, mi az ő test részei vagyunk, és így vezet bennünket. Az egységünk, a kapcsolatunk ennyire szoros. És a harmadik, amit már az elején említettem, csak akkor még ráerősítenék, az áldások bősége. Ez az áldás, ez a rendkívüli mennyiségű és mértékű áldás, amit Pál itt a keresztényeknek tulajdonít, vagy a keresztényeket jellemző valóságnak mond, ez a harmadik legfontosabb igazság az egész Efezusi levélben. Egyszerűen azt mondhatnánk, hogy azért beszél Pál erről, mert azt állítja, hogy Istennel élni csodálatos. És szeretnék rávilágítani valamire ebben a három információban, három fő pontban, tanban, amit itt Pál apostol el akar nekünk mondani. Mind a három kapcsolatról szól. Azt mondjuk, Krisztusban vagyunk, ilyen szorosan tartozunk hozzá, Isten gyermekei vagyunk, és Istennel élünk, Isten jelenlétében élünk. Mondtam az elején, hogy ez egy bonyolult szöveg. És amikor én elkezdtem készülni ebből, akkor igazából megakadtam kicsit azon, hogy akkor hogyan is kell olvasni ezt. Most ez annyira összetett a szövegrész, hogy igazából a görög szöveget összesen három fele, a görög szöveg összesen három fele bomlik ebben a 11 versben. Magyarul több mondat lesz belőle, így alkották meg a magyar szöveget, de görögül ez egy nagy, egybefüggő szöveg, három ponton van megtörve, és így lesz belőle négy egység. És igazából kíváncsi voltam, hogy ha most ezt egy kicsit szétszedjük, akkor mit találunk benne? Szeretném mutatni nektek egy ábrát erről. Ha a technika engedi. Aha, köszönöm. Igen. Szóval, ezt a szöveget olvastam fel, ez a mi alapszövegünk a mai napra, és minél beljebb van kezdve a szövegrész, annál inkább alárendelt. Most ezt rá lehet pillantani, de mindjárt kicsit tisztázni fogom, hogy mit is jelent ez. És minél inkább balra kezdődik, annál inkább felé rendelt. Na most, az, hogy alárendelt meg felé rendelt, az nem a fontosságot jelenti. Nem azt jelenti, hogy az alárendelt részek azok kevésbé fontosak, hanem arról van szó, hogy az alárendelt részek azok alátámasztják a felé rendelt részeket, és magyarázzák, vagy kibontják. De hogyha egyfajta összegzést akarnánk adni, akkor igenis ki lehet emelni a fő mondatrészeket. És na nem így, ugye? Aha. Szóval itt vannak a kiemelt fő mondatrészek, és hogyha egy lépéssel tovább megyünk, akkor egyfajta összegzést, összefoglalást tudunk róla adni. Most ezt az összefoglalást nyilván másképpen is lehet. Szóval ez most egy kicsit bölcsészes megoldás. Nyilván lehetne ezzel vitázni, hogy valamit még lehet, hogy mégiscsak ennél fontosabb, és be kellett volna ide emelnem. De én most kellőképpen magabiztos vagyok, hogy azt mondjam, hogy szerintem ez egy jó összegzés lesz. Áldott az Isten, mert kiválasztott, hogy szent és fedhetetlen gyermekei legyünk, akik dicsőséges kegyelmét magasztalják. Ő benne a megváltásunk által minden bölcsességet és értelmet megkaptunk, hogy megismerjük az ő akaratának titkát. Ő benne lettünk örököseivé is, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. Ő benne pedig titeket is eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, az ő dicsőségének magasztalására. Úgy gondolom, hogy ha így kicsit szűkítettük, kicsit leszűrtük ezt a szöveget, akkor még inkább hangsúlyossá válik az, amit én ma elétek hozok üzenetként, már mégpedig az, hogy amit Isten értünk tett, azt azért tette, azt a célt szolgálta, hogy mi őt magasztaljuk érte. Pál azt akarja itt elmondani nekünk, ez az ő üzenete számunkra, hogy Isten a fiaivá fogadott minket. Megadta nekünk a bölcsességet arra, hogy megértsük az ő titkait. Konkrétan itt azt a titkot, hogy Isten gyülekezetének minden tagja, háttértől függetlenül egyenértékű örökséget és megszámlálhatatlanul sok áldást kapott Krisztusban, amelyet a Szentlélek, a bennünk élő Szentlélek pecsétel, zálogként bizonyít számunkra. A Szentlélek a szívünkben számunkra bizonyítja azt, hogy mindaz, amit Isten megígért, az igaz. És igaz lesz, mi ránk nézve. És mindezzel az volt a célja, hogy dicsőségének magasztalására legyünk örökkön, örökké. Az Efézusi levélben Pál egyértelművé teszi azt, hogy a megváltásnak és az üdvösségnek a célja Isten dicsősége. Mit jelent ez? Rögtön tisztázzuk azt, hogy az ember önmagasztalását, az öndicsőítést azért esik nehezünkre hallani, ha más csinálja, ha mi csináljuk, akkor nem annyira. Azért esik nehezünkre hallani az öndicsőítést, mert nem igaz. Nem igaz, hogy mi annyira jók vagyunk. De amikor Istenről van szó, akkor tökéletesen igaz az, hogy ő tökéletesen méltó a dicsőítésre. Isten nem állít semmi igaztalant. Az öndicsőítésben a hamissággal van a baj, azzal, hogy nem igaz. De amikor Isten mondja azt, hogy hát igen, én méltó vagyok erre, akkor nem mond se többet, se kevesebbet az igazságnál. De még egy lépéssel tovább mennék, az, hogy Isten dicsőítést vár tőlünk, annak az az oka, hogy amit mi látunk a történelemben, az üdv történetben, ahogyan Isten végigvezeti ezt a történetet, a teremtéstől kezdve az újjáteremtésig, kirajzolódik az elképzelhető legdicsőségesebb és legcsodálatosabb kép, mégpedig az, hogy Isten annyira szerette az általa teremtett és választott népet, hogy a saját igazságát betöltendő önmagát sem kímélte azért, hogy a saját bukásukból megmentse őket, az embert. És örökké tartó boldogságot adjon nekik Istennel való közösségben. Ez egy gyönyörű kép, ez egy fantasztikus történet. Ez egy olyan történet, ami valóban méltó arra, hogy áradozzunk róla. Ez egy olyan történet, amit a Szentírás ennél még sokkal jobban megfogalmazott, mint amit én itt próbáltam, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennek az igének az az alapállítása, ezt akarja nekünk elmondani, hogy Isten szereti a világot. Mennyire szereti a világot? Annyira szereti, hogy az egyszülött fiát odaadta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az egész történet, a dicsőítésnek az oka az az, hogy Isten szeret bennünket. És ezt az üzenetet szeretném a szívetekre helyezni. Isten dicsőítésének, a Isten dicsőségének a magasztalása, az Istennel való szeretet kapcsolat alapvető megnyilvánulása. Az egész a szeretetről szól. Minden azért történt, a teremtéstől kezdve, a megváltáson át, az újjáteremtésig minden azért történt, és minden azért fog történni, mert Isten szeretet kapcsolatra vágyik az emberrel. Isten a Szent Háromságban már megéli a szeretetet. Nélkülünk is megéli. a maga titokzatos módján, de ezt szerette volna kiterjeszteni arra, hogy egy egész univerzumot létrehoz, ahol az ott élő tudattal és lélekkel rendelkező élőlények, ezek vagyunk mi, szeretet kapcsolatban lehessenek vele. Istennek az volt a vágya az egész teremtéssel és mindennel, hogy a szeretet korlátlanul és végtelenül gyarapodjon és szaporodjon. Ha szeretünk valakit, a szeretetünk nem kevesebb lesz, hanem több. Ha két embert szeretünk. Hogyha egy gyerekünk van, akkor, és születik egy második, nem több lesz, vagy nem kevesebb lesz otthon a szeretet, hanem több. A második gyereknek a szeretete az nem az elsőtől lesz elvéve. A szeretet csak szaporodni tud azáltal, ahogy az ember szaporodik. Az, ahogyan az univerzumban szaporodnak és sokasodnak az Istennel kapcsolatban álló élőlények, attól nő a szeretet mennyisége a világ mindenségben. És Istennek ez volt a szándéka, ez volt a terve. Viszont ez felvet egy elég kemény kérdést. Vajon mi vágyunk erre a szeretet kapcsolatra? Minket érdekel ez a kapcsolat? Egy R.C. Sproul nevű tanítótól hallottam ezt, sokszor elmondta különböző helyeken, videóban meg lehet nézni, hogy sokszor megkérdezik tőle, vagy többször megkérdezték tőle, időnként felmerül. Van nekem üdvösségem? Neked van üdvösséged? Neked van kérdésed az üdvösségeddel kapcsolatban? Van benned bizonytalanság? Te oda lépnél egy tanítóhoz, és megkérdeznéd tőle, hogy de hogy nekem van üdvösségem? Honnan tudom én, hogy van-e nekem üdvösségem? És azt mondja R.C. Sproul, hogy az ő bevett válasza, így a élete végéhez közeledve, sokszor elmondta, erre ő a következő kérdéssel válaszol. Az a kérdésed tehát, hogy van-e üdvösséged? Akkor mondd meg nekem, tökéletesen szereted Istent? Szereted Istent tökéletesen? És azt mondja, hogy van, aki azt mondja, hogy igen, de hát annak úgy elmondja, hogy nem. Kijavítja ezt a kis tévedést. De a legtöbb ember tudja, hogy nem szereti tökéletesen Istent. Azt mondja, hogy nem szeretem Istent tökéletesen, nem szeretem Jézust tökéletesen. A következő kérdés az, szereted annyira, amennyire megérdemelné? Nyilván nem. Mert Isten azt érdemelné, hogy tökéletesen szeressük. Ilyenkor a beszélgetőtárs már eléggé rosszul érzi magát, és jön a kegyelemdöfés, szereted egyáltalán Jézust? És az ember már könnyével küzdve azt mondja, hogy hát igen, jó, akkor van üdvösséged. Ha te az igazi Krisztust, a valódi Krisztust, akit a Biblia bemutat, ha te a valódi Krisztust valódi szeretettel szereted, akkor van. Nyilván vannak hamis Krisztusok, és van hamis szeretet. De hogyha megvizsgálod a szívedet, és azt mondod, hogy igen, én szeretem az Urat. Ezt nem mondhatod úgy, hogy ne lenne ott a szívedben a hit. Te szereted az Urat? Ez azért egy fontos kérdés, mert a bálványimádás peremén táncolunk, mondjuk így. A bálványimádás peremén táncolunk, mert azzal a kérdéssel kell ilyenkor szembesülnünk, hogy Istent szereted, vagy azt, amit tőle kapsz. Ez ilyen egyszerű. Istent szereted, vagy a pénzedet, amit tőle kapsz, Istent szereted, vagy a családodat, amit tőle kaptál, Istent szereted, vagy a mennyet, amit tőle kapsz, amit ő neked ígért. A mennyet szereted, vagy Istent szereted? Az örök boldogságot szereted, vagy Istent? Hogyha nem fontosabb nekünk Isten minden másnál, akkor nem őt imádjuk. Mindig mindenki mindent megkap? Nem, mindenki hoppon marad időnként. Mondjuk így. És egy valamiben mindenki hoppon marad. Abban, hogy amikor bemegy a mennybe, akkor hátra nézve látni fogja a pusztítást, amit maga mögött hagyott. És ez tudom, hogy kemény. De amikor hátra nézünk, és azt mondjuk, hogy wow, azért én rajta hagytam a kezem nyomát ezen a világon, nem? És nem a jó értelemben. Embereken. Nem úgy fogunk bemenni a mennybe, hogy megveregetjük a saját vállunkat. Szerintem senki nem úgy fog bemenni a mennybe. Időnként nincs abból szabadulás, amit mi megtettünk és elkövettünk. Se számunkra, se annak számára, aki ellen elkövettük. Itt a Földön időnként ebből nincsen szabadulás. Úgy megyünk be a mennybe, hogy nem adnánk csillagos ötöst saját magunknak. Azért adtam a mai tanításnak azt a címet, hogy szerelmi vallomás, mert az én tézisem most az, hogy a dicsőségének magasztalása kifejezést fordíthatjuk úgy, hogy szerelmi vallomás. Ez ilyen egyszerű. Az, hogy Isten dicsőségének magasztalására legyünk, ezt mondhatnánk úgy is, hogy szerelmi vallomást teszünk Istennek. Isten dicsőségét magasztalni azt jelenti, hogy olyan csodálatosnak, olyan szeretetre méltónak látom, amilyen, és ezt elmondom neki, kifejezem felé. Már itt a Földön és az örökké valóságban örökkön örökké. Ennyi. Látom, hogy milyen csodálatos, és azt mondom neki, hogy csodálatos vagy. Nem ez a szerelmi vallomás lényege? Amikor ránézel a férjedre vagy a feleségedre, és azt mondod, hogy wow. És elmondod neki, hogy wow. Ez a szerelmi vallomás. A szeretetedet megvallod annak, aki megérdemli. És nem véletlen, nehogy azt higgyük, hogy ez egy ilyen kitaláció. Ebben a levélben, az 5. fejezetben Pál pontosan a férj és a feleség képével szemlélteti Isten és az ember kapcsolatát. Azt mondja, de amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok és férjük meg mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte. És itt jön a lényeg, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Nem pont erről van szó. Arról van szó, hogy Isten tökéletesen szeret minket. És egyébként azt mondja, hogy a férj így kéne, hogy szeresse a feleségét. Isten tökéletesen szeret minket, mi pedig tisztelettel adózunk neki, imádattal, magasztalással, dicsőítéssel, elismeréssel. Ez a dinamika, az Isten-ember kapcsolatot a férj-feleség kapcsolat ábrázolja ki. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem érzem úgy, hogy túloznék, amikor szerelmi vallomásról beszélek. Hadd húzzam ezt egy szomorúbb gondolattal alá. Megtörténhet, hogy nem mindenki lesz ott velünk a mennyben, akit ott szeretnénk látni. Ez egy, erre sajnos van lehetőség. Mert senki sem kényszeríthetünk bele az Istennel való kapcsolatba, senkit nem kényszeríthetünk be a mennybe. Ez egy szomorú gondolat, ez egy fájdalmas gondolat. Viszont Krisztus ott lesz. Ha megadja nekünk azt a kegyelemből az Úr, hogy mi belépünk a mennybe, akkor egy valakivel biztosan találkozunk ott, mégpedig Krisztussal. Az, ami ígéretünk az örökké valóságra, hogy ott nekünk jó lesz. Ott nekünk jó lesz. Ezt olvastam most itt valahol. A halottas kocsit nem kíséri költöztető autó. Nem tudunk magunkkal vinni semmit. És a mennyei a mennyei lakodalom, a mennyei vacsora meghívottainak listáját sem mi állítjuk össze. Egy valami viszont biztos, hogy a mi csodálatos megváltunk, a mi Krisztusunk, ő ott lesz, és ez önmagában beragyog majd ott mindent. Azt írja a Jelenések könyve, és a városnak nincs szüksége napra sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. Jézus világítja meg a mennyet. A mennynek minden öröme ráadás lesz Krisztushoz képest. És ezt most lehet, hogy nem túl könnyű elképzelni. Azért nem könnyű elképzelni, mert a szívünket akár jó, akár rossz motivációval, de szanaszét szakítja a szeretet. A szanaszét szakítja azt, hogy fontosak nekünk dolgok és emberek, és ez így jó, ez így helyes. Nem könnyű elképzelni azt, hogy akárhogy is lesz, a mennyben jó lesz nekünk. Ezt nehéz elhinni. Nehéz elhinni, hogy nem én építem fel a mennyországot. Nem tudom garantálni, semmit sem tudok ott benne garantálni. Egy dolgot tudok garantálni, hogy ott Krisztussal leszek. Hogyha elhisszük azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból és örök életet ad, akkor azt is elhihetjük neki, amit erről az örök életről mond. Főleg, hogy ugyanígy igaz ez erre a földi életre is. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ebben a földi életben is minden ráadásként jön Jézushoz, Jézus után, Jézus mellett, és ez igaz a mennyre is. Egy dologban lehetünk biztosak, hogy ott nekünk jó lesz. De ne higgyétek azt, hogy ez valamiféle ilyen pótlék, pótboldogság, ez valamiféle műboldogság, amit Isten csak úgy kitalál, ami nem olyan, mint a földi, de nagyon hasonlít, nem egy koppintás, hanem az az eredeti. Van egy remek könyv, John Piper, Szenvedélyem Isten. Ajánlom ezt a könyvet elolvasásra, mert az egész erről szól. Arról szól, elmondom, hogy hogyan foglalja össze, hogy miről szól. A boldogság utáni vágyakozás egyetemes emberi megtapasztalás, mégpedig jó és nem bűnös. Soha nem szabad megpróbálnunk letagadni vagy gátolni a boldogságra való sóvárgásunkat, mintha az helytelen készítés lenne. Inkább arra kell törekednünk, hogy erősítsük és tápláljuk ezt a boldogságra való vágyakozást mindazzal, ami a legmélyebb és legtartósabb megelégedést nyújtja. A legmélyebb és legtartósabb boldogságot egyedül Istenben találhatjuk meg. Nem Istentől, hanem Istenben. Az Istenben megtalált boldogság akkor éri el tetőpontját, amikor megosztjuk másokkal a szeretet sokféle megnyilvánulásában. Azzal, hogy felhagyunk a gyönyör keresésével, kudarcot vallunk Isten imádatában és az emberek szeretetében. Vagy pozitív megközelítésből, a gyönyörre való törekvés szükségszerű része minden imádatnak és erénynek. Vagyis az ember fő célja, hogy Istent dicsőítse, azáltal, hogy benne gyönyörködik. Ez az egész könyv arról szól, hogy te ember, törekedj a boldogságra, akard a boldogságot. Nem akarok megbotránkozhatni senkit, de ez, ennek az alcíme az, hogy egy keresztény hedonista gondolatai. Ez a könyv a keresztény hedonizmusról szól. Mit jelent a keresztény hedonizmus? Semmi rosszat. De ezt jelenti, hogy Istenben megtaláljuk a valódi boldogságot. És az, hogyha a valódi boldogságot akarjuk, és Istenben keressük, akkor ott meg is találjuk. Most és mindörökké. Mire hív tehát minket ma Isten ebben a szakaszban? Szeressük őt. Szeressük őt még jobban, mert ő mindennél jobban szeret minket. Szeressük őt, mert ez az életünk értelme. Szeressük őt, mert ezt az életet nem érdemes másként élni, csak a vele való szeretet kapcsolatban. A másik ember szeretete is csak akkor érték számomra, ha viszont szeretem. Ha nem szeretem viszont azt, aki engem szeret, az legjobb esetben is érdektelen, de inkább terhes. Ne csináljuk ezt Istennel. Ne legyen viszonzatlan az Isten szeretete irányunkban. Ha viszont kölcsönös a szeretet, akkor az mindennél csodálatosabb. Isten jobban szeret téged, mint bárki szerethet téged. És jobban szeret, mint bármit ezen a világon. Arra hív ma téged, hogy szeresd őt, és ezt fejezd is ki felé. hogy az ő dicsőségének magasztalására legyünk örökkön örökké. Elérkeztünk az Isten tisztelet végére, és most még egyszer egy énekben fel fogjuk emelni a szívünket és a hangunkat Istenhez. Krizosztomosz, aranyszájú Szent János, ezt írta az Efeziusi levélről, amiről most beszéltünk, azt írta. Miért szólít fel Isten minket arra, hogy magasztaljuk és dicsőítsük őt? Azért, hogy az iránta érzett szeretet még jobban fellángoljon bennünk. Ennek tudatában énekeljük majd az utolsó énekünket, és most előtte emeljük fel imádságban is a szívünket Istenhez. Úr Jézus, szeretünk téged. Nem szeretünk téged tökéletesen. Nem szeretünk téged annyira, amennyire megérdemled, de szeretünk téged. Uram, te látod a szívünket, hogy mennyi mindent szeretünk melletted. Mennyi mindenkit szeretünk még rajtad kívül, és ez jó, mert te is szereted őket. De Urunk, segíts bennünket abban, hogy a boldogság végső forrása mindig te legyél, mert ez az, ami mindörökké megmarad. Nincs más, ami garantált lenne a boldogság kérdésében az életünk számára. Egyedül az, hogy te szeretsz, és méltó vagy a szeretetünkre, és veled jó, és azok, akik együtt lesznek veled az örökké valóságban, annak jó lesz. Urunk, kérünk téged arra, hogy tedd helyre a szívünkben a fontossági sorrendet. De kérünk arra is, hogy mindazt, amit szeretünk, mindazokat mennyei kincsekké tegyük. Nálad halmozzuk fel. És mindazokat, akiket szeretünk, azokat szintén vedd majd magadhoz. Hadd legyen teljes az örömünk. Már itt a földön, és a mennyben, az örökké valóságban. Jézusért. Amen.